Hogyan élte meg a menekült krízis idei hullámait az az író, aki a határmenti konfliktusokból, történetekből írt regényt Határeset címmel? Szlovákiából Huncsik Péter jelentkezik be a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszaira.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Elsősorban a saját véleményemet mondanám oly értelemben, hogy hogyan élem meg én ezt a problémát. Tehát nagyon szomorúan élem meg ezt a problémát, és eléggé frusztrált is vagyok attól, amit meg kell élnem. Tudnék, az az ország, ahonnét most beszélek, az Szlovákia, és Szlovákiát ez a kérdés közvetlenül nem érinti. Szlovákiában nincsenek menekültek, és nem is ezen az országon keresztül tartanak nyugat felé, hanem Magyarországon keresztül. Szlovákiában mindössze annyi történt néhány héttel ezelőtt, hogy a Duna partján lévő kis szlovák községet, Bőst, ahol 92 óta menekült tábort tart fenn a szlovák belügyminisztérium, egy osztrák-szlovák szerződés keretében egy túlterhelt osztrák menekült táborból 500 menekültet akartak időlegesen elhelyezni Bősön. Erre egy olyan elementáris fölháborodás és tiltakozás hullám terjedt el, ami helyi népszavazásban végződött, hogy az embernek szinte megállt a levegő bennem, mert végig arra gondoltam, hogy ezt a kis falut Bőst, vagy kis városkát most már Bőst, ezt 90%-ban magyarok lakják, vagy 85%-ban magyarok. Nos, és ezek a magyarok, a mi honfitársaink, egyszerre csak megjelenik egy másik kisebbségi csoport, mert hát a menekültek, nevezzük bárhogy őket, mégiscsak kisebbségi csoportnak számítanak, és olyan vehemens intoleranciával fogadták őket, olyan durva elutasítással, hogy nagyon komolyan elkezdtem gondolkodni, hogy mi történik itt. És ennek az elutasításnak az eseményei mögött sajnos nem lehetett nem észrevenni Budapestnek a magatartását, akik az év elején beindított kampányukkal, már mint a pestiek, a magyar kormány, szinte beállították az embereket, vagy ráállították arra a lelki érzékenységüket, hogy ezeket a menekülteket elutasítással, visszautasítással és intoleranciával kell fogadni, és ezek valami fajta veszélyt jelentenek számunkra. Nos, azóta sem tudok egyetlen egy esetet, hogy Magyarországon valaki elvesztette volna az állását a menekültek miatt, vagy valami fajta terrorcselekmény történt volna. A tény viszont az, hogy ez a fajta intolerancia a mai napig megvan Szlovákiában is, és ami még rosszabb, egyfajta államközi egyezmény alakult ki a szlovák kormány és a magyar kormány között elutasításban, és szlovák rendőrök most már a magyar határon járőröznek, cseh és lengyel rendőrökkel együtt, tehát a visegrádi országok rendőri szervei, és segítenek Magyarországnak a menekülteket távol tartani az országtól. Ebben az egészben egyetlen dolog tragikomikus, hogy így mondjam, a visegrádi országok léteznek 89-90 óta, és egyetlen egy alkalommal se tudtak így összefogni és együtt dolgozni, holott lett volna nagyon sok lehetőségük pozitív értelemben együtt dolgozni. És amikor jön egy ilyen hullám, akkor a negatív jelenségek kapcsán egyszerre csak mint a jó diákok összefognak, és mindannyian elkezdik ugyanazt a mantrát ismételgetni, aminek a lényege az intolerancia, a megbántott narcizmusuk, és egyfajta irítség és rendkívül önző egocentrikus magatartás.
Ebben a műsorban beszélgettünk az elmúlt napokban Tamás Pállal például a lengyelországi választások alakulásáról, és arról, hogy miért ez a nacionalista és irányzat vált népszerűvé és sikeressé, meg arról is, hogy hogyan alakul itt a közép-európai együttműködés. Sok mindent megmagyaráznak ezek a politikai folyamatok nyilván, és nagyon sokfélék, még akkor is, ha van hasonlóság a között, ami Budapesten, vagy Varsóban, vagy Prágában, vagy Pozsonyban történik. Na de azt azért nehéz állítani, hogy itt egyetlen egy évnek a kicsúcsosodása, kijegecesedése az, hogy az intolerancia ilyen könnyen aktiválható, reaktiválható lenne.
De utólag, ha elemezzük a dolgot, akkor ki kell mondani egy-két ma már világossá vált tény. Az intolerancia jelenségével szemben az elmúlt 20-25 évben nem sokat tettünk. Sokat beszéltünk róla, sokszor mutogattunk jobbra és balra, de ami a saját országunkat illeti, bizony nem sokat tettünk. Holott nagyon jó lehetőségünk lett volna, legalábbis Szlovákiának, Magyarországnak és Csehországnak, hogy épp a nálunk élő roma, cigán lakosságon keresztül egyfajta gyakorlatozást végezzünk toleranciából, együttműködésből, hogyan is lehet a mássággal, a másikkal együttműködni. Ám de egyik országban sem történt meg semmifajta jelentős lépés. Maximum annyi történt, hogy ha lehet, nem beszélnek a roma problémáról, ezt idézőjelben mondom, és úgy csinálnak, mintha meg lenne oldva. De ugyanígy nem oldódott meg teljesen a szlovák-magyar probléma sem. Igaz, hogy napjainkban nem beszélnek róla, mert mintha lenne egy egyesség a két miniszterelnök között, hogy erről most nem beszélünk, de a lényeges dolgok itt sincsenek megoldva, és nagyon sok ilyen dolog izzik a felszín alatt, amiről a felületes szemlélő azt gondolna, hogy ezek a kelet-közép-európai országok egész tisztességes európai módon tudnak élni, ám amikor krízis helyzetbe vagy nehéz helyzetbe kerülnek, egyszerre csak kitör a tűzhányó, és régen látott vehemenciával, erővel lövelli ki magából a lávát. Na most említettem az előbb a narcizmusát is ezeknek az országoknak, a megcértett narcizmusát. Igen, végig azt gondolják itt Kelet-Európában, a lengyelektől kezdve, a cseheken, szlovákokon, magyarokon keresztül, hogy egyfajta brüsszeli diktátumban élnek. És ezt nagyon érzékenyen érinti őket, hogy Brüsszelből különféle közös döntések alapján így vagy úgy születnek megegyezések, és mind a felnövőben lévő kamasz gyerek, aki lázadozik a szülője ellen, úgy lázadoznak ilyen és olyan Európa Uniós döntések ellen, és folyamatosan a saját nagykorúságukat, a saját függetlenségüket emlegetik, és erre hivatkozva próbálnak egy sajátságos politikát kialakítani. Ám de mondjuk ki őszintén, erre a sajátságos politikára és erre a sajátságos közép-európai cselekedetsorozatra a mai napig egyetlen jó példa sincs. Nem tudtunk egyenlőre olyan műveket, olyan dolgokat letenni a brüsszeli asztalra, ami azt bizonyította volna, hogy ez a térség képes önállóan is dönteni és cselekedni. Sajnos az az ígérgetés, amit mi mondtunk, mielőtt fölkerültünk az Európa Unióba, hogy a szürke állományunk, a értelmiségünk majd hozzá jó ötleteket, a kreativitást és nagyon sok tapasztalatot, amit a szocializmusban értünk meg, sajnos ez ígérgetés maradt, és bizony nem sokat hoztunk. Egyedül ennek a jelenségnek kapcsán bizonyítható, amit hoztunk, az egyfajta önzés, egyfajta irigykedés és egyfajta frusztráltság, és ennek minden jele most meg is található itt.
Azt mondta, hogy nem kezdtünk semmit az elmúlt 25 évben az intoleranciával, és ha most azt kérdezem, hogy mégis mit kellett volna tenni, akkor bizonyosan sokan azt mondanák, hogy hát integrációs programot, vagy programokat elindítani, segíteni azoknak, akik különbözőek, akik másak, mint a többség, a különböző kisebbségek beilleszkedését kellett volna segíteni, és itt nyilván mindenki azonnal a cigány közösségekre gondol. De egészen konkrétan, mit lehetett volna tenni, vagy mit lehetne most tenni, vagy, és valóban a beilleszteni kívánt közösségekről beszélünk, vagy arról a közösségről, amelyik azt várja el, hogy illeszkedjenek hozzá. Nevezzük többségnek, de hát ennek a többség-kisebbség kifejezésnek ma a Közép-Kelet-Európában elég relatív az értelme.
Mit lehetne tenni? Hát ismét a saját példámból indulok ki. 1990-es évek közepén, 94-95-ben, amikor itt Szlovákiában arra döbbentünk rá a szlovákiai magyar értelmiségek, hogy bizony a magyar ellenesség elég magas fokra szökött föl, akkor kidolgoztunk a kollégáimmal a Márai Sándor Alapítványban egy speciális programot, ami az volt, hogy etnikailag vegyes csoportokat alakítottunk helyi véleményformáló emberek számára. Értsd ez alatt a polgármestert, a tanítót, a papot, az orvost, a helyi főrendőrt, vállalkozót, ismert politikus, vagy ismert értelmiségit, vagy írót, vagy művészt, és ezekben a vegyes csoportokkal, tehát szlovák-magyar vegyes csoportokkal viszonylag hosszú ideig 40-50 órás tréningeket tartottunk, ahol tanultuk a különféle technikákat, ahol megtanítottuk velük, hogy hogy lehet nehéz helyzetekbe úgy döntést hozni, hogy egyik félnek az érdekei se sérüljenek nagyon, hogy mi az az önismeret, aminek alapján föl kell ismerni, vagy föl lehet ismerni azt, amikor a másik szenved, és ne tegyünk olyat a másiknak, ami nekünk is szenvedést okozna. Nos, ezen a tréningünkön 1500 ember vett részt 95 és 2000 között. Most ez az 1500 embernek elég nagy része helyi politikus volt, helyi képviselő, nagyon sok polgármester is, főleg Szlovákia vegyes lakosságú vidékéről, és hagyd mondjam el, merem remélni, hogy ezeknek az embereknek a viselkedése is hozzájárult ahhoz, hogy annak idején és azóta sem Szlovákiában véres vagy brutális, agresszív állapotok, szlovák-magyar konfliktusok nem voltak. Amikor viszont belekezdtünk a roma programba, és ugyanezt szerettük volna, hogy roma-szlovák vagy roma-magyar csoportokat csináljunk, akkor nagyon-nagyon megcsappant az érdeklődés elsősorban a szlovákok, illetve a magyarok részéről. Nem egy olyan csoportunk volt, ahol összejött a 8 vagy 10 roma ember, aki szeretett volna végigmenni. A mieink, a magyarok vagy a szlovákok bizony nem nagyon jöttek. Miközben azt is tudjuk, hogy például hatalmas pénzek jöttek, viszonylag nagy pénzek jöttek Brüsszelből különféle roma programoknak a megvalósítására, és nem egyszer szőrén szárán eltűnnek ezek a pénzek, nem egyszer a roma vezetők kezén keresztül tűnnek el ezek a pénzek. A lényeg az, hogy semmi lényeges aktivitás nem történt. Ugye mi kidolgozunk annak idején egy különleges programot, például a sajtó számára is, hogy lehetne, hogy kellene kezelni a kisebbségek kérdését, hogy kellene megnyilvánulni a sajtóban a kisebbségi embereknek, hogy kellene modellhelyzeteket teremteni számukra. A rendőrök számára is kidolgoztunk egy ilyen speciális training programot, és nagyon sok helyi vezető számára, polgármester, a pap, a kultúrdolgozó, a tanító számára nem volt rá igény, illetve nagyon-nagyon szűk, nagyon kis igény volt. Na most, ha ezeket a dolgokat összeadom, és ezeken végig tekintek, akkor sajnos azt kell mondani, hogy az az előítéletrendszer, ami a romákkal szemben a kezdet-kezdetétől megvolt, az a mai napig majdnem, hogy változatlan formában megvan Szlovákiában és Magyarországon is. Egy nagyon konkrét példával még hagyj fejezzem be ezt a fejtegetést. Nem tudok róla, ha így majd gyorsan visszatekintek, hogy 95 óta szlovák bíróság elítélt volna szlovák fiatal vagy szlovák polgárt azért, hogy rasszista indítatásból ártott volna a cigányoknak, a romáknak, hogy néhány roma gyilkosság bizony történt. Ám de ezek mind úgy lettek kvalifikálva, mint affektív fölháborodásból, vagy nem tudom miből történő bűncselekmények. Tehát a közösség is azt kapja, a szlovák és a magyar közösség, hogy nincs itt semmi baj. Na most ennek a közösségnek hirtelen ezelőtt a közösség előtt megjelentek olyan emberek, akik még a nyelvünket sem tudják, mert a romák ugye beszélnek szlovákul és magyarul, a nyelvünket se tudják, egész más, hogy öltöznek, vonulnak nagy számban, hát ettől a közösségtől én nem is vártam túlságosan toleráns, együttműködő magatartást, ám de ismétlen még egyszer, a kisebbségi magyaroknak a magatartása még akkor is egy kicsit elgondolkodtatott, vagy nagyon, hogy mit várunk mi toleranciát a szlovák többségtől, ha egy ilyen hasonló helyzetben mi képtelenek vagyunk toleránsan viselkedni egy másik kisebbséggel szemben.
Megpróbálom modellezni ezt a helyzetet. Tehát van egy általános nyilvános tér, amelyet meghatározza kelet-európai vagy közép-európai nacionalizmusok története, etnikumközi konfliktusok története, és amelyik ezekre a konfliktusokra nem nagyon reflektál, történeti emlékezete korlátos, a propagandának kiszolgáltatott, és olyan nagyon nem is irányított közösségi tudatról van szó. Van egy politikai elit, vagy elitek, akiket csábít a lehetőség, hogy nacionalista, etnicista politikával könnyen lehet mozgósítani, és hát ha a szlovák politika az elmúlt 15 évét követjük, akkor azt is láthatjuk, hogy itt bizony gyakorta éltek a nacionalizmus eszközével azért, hogy szavazatot szerezzenek az ott politikai hatalomra törő pártok. És akkor ennek a két rétegnek a réteg között van egy elit, amelyik modelleket, intézményeket kínál, programokat indít el, megpróbálja valamilyen stratégia révén elérni a társadalmi változást, bármennyire is racionálisak ezek a kísérletek, átütő sikert nem lehetett elérni.
Azért ne felejtsük el, hogy ezeket a kísérleteket, amiket mi is végeztünk, nagyon sokszor szkeptikus vagy elutasító társadalmi vélemény kíséri. Nagyon sokszor hallani és újságokba is olvasni arról, hogy hát ez megint valamifajta értelmiségi játék, itt úgysem lehet, és ilyenkor föl szoktuk sorolni az összes negatív példát és az összes negatív történést, ami volt az elmúlt években, évtizedekben, hogy miért nem lehet velük, értsd alatta a szlovákokat, vagy a románokat, vagy a szerbeket, hogy miért nem lehet velük együtt dolgozni. De közben megfeledkezünk egy olyan alapvető dologról, hogy igenis, szlovákok között is, gondolom a románok között is nagyon sok olyan értelmiségi vezető van, aki nyitotta együttműködésre, akinek el lehetne magyarázni a problémáinkat, aki föl tudja fogni és hajlandó ezen gondolkodni is, és ezzel a dologgal együttműködni, tehát ezeket az embereket meg kellene viszont keresni. Nem úgy szaladgálnak az utcán, hogy verik a mellüket, hogy ők a magyar kisebbségnek a pártfogói, vagy ők a magyar kisebbséget szimpatikusan kezelik és szeretnének segíteni, de ha valaki megszólítja őket, akkor igenis ott vannak. És tulajdonképpen ez az egyik fő gondom, hogy mikor mi kisebbségiek valakivel kapcsolatban kidolgozunk valamifajta stratégiát, akkor sajnos ez a két irányzat szokott egymással szembenézni, konkrétan az, hogy az egyik irányzat úgy gondolja, hogy ezeket a problémákat nekünk, kisebbségieknek, saját magunknak kell megoldani, ehhez senkinek semmi beleszólása nincsen, és mi képesek is vagyunk, és mi fogjuk tudni, és ezt tessék ebből mindenkit kizárni, majd mi, és majd mi, és majd mi. Maximum Budapesttel konzultálunk. A másik kisebb létszámú kisebbségi csoport viszont úgy érzi, és ebbe tartozom én is, hogy ha én Szlovákiában élő és szlovák állampolgár vagyok, és sikerült egy szlovák baráti kört is kialakítanom magam körül, olyan szlovák emberekből, akik érzékenyek erre a problémára, akkor a logikai szabályszerűség azt diktálja, hogy szólítsam meg őket, és próbáljunk közösen a szlovákokkal közösen találni megoldásokat, vagy áthidaló jelenségeket. Na most ez a fajta együttműködés viszont nem egyszer negatív és elutasító magatartással találkozik, ugye hát nem véletlen, hogy sok alkalommal neveznek bennünket hazárulónak, a nemzet dolgait elárultuk, és kiadtuk magunkat, és megvettek bennünket, és hasonló jelzőkkel, Holott, ha végignézek, és reálisan végignézek a cselekményeket, akkor azt kell mondani, hát kivel tudnék én, vagy kivel kellene nekem együttműködnöm, ha nem a szlovákokkal. Hisz az ő, tehát a Szlovákia fennhatóságában élek, és teljes jogú szlovák állampolgárnak tartom magam, miközben a magyar mi voltomból egy millimétert sem adtam le. De ha eredményt akarok elérni, akkor ezt az eredményt ugye a törvényes kereteken belül szeretnénk elérni, ha lehet, és nem fajta valami véres események kapcsán, és ez csak úgy lehet elérni, hogy mit tudom, a parlamentáris utat betartom, a törvény adta utat betartom, és ott szlovákok ülnek a parlamentbe is többségben, úgy, mint Romániában. Ezeket az embereket meg kell nyernem magamnak, vagy magunknak. És ebben a megnyerésben, ebben a folyamatban nagyon hasznos szerepet tudnak játszani azok a szlovák barátaink, akik szintén megszólítják a saját embereiket, és próbálják nekik elmagyarázni, hogy ez nem egy magyar ügy, ez nem csak egy kisebbség ügy, ez egy emberi jogi ügy, ez egy nagyon komoly, a demokráciának nagyon komoly fokmérője, és ne tessék erre a dologra feltétlenül ellenségesen nézni. Na most én tudom nagyon jól, hogy ez a folyamat nem olyan látványos, mint ahogy a mesében szokták írni, hogy egyik napról a másikra ennek hatására megváltoznak a történések. Nem tudunk olyan látványos sikereket fölmutatni. De azért egy-két kiragadott példát biztosan tudnék arra is fölmutatni, hogy hál' Istennek mi módon változott a szlovák többség viszonya a magyarokhoz, és ennek kapcsán és ennek köszönhetően mi minden változott még pozitív értelemben Szlovákiában a magyar kisebbséggel.
Ha a magyar kisebbségi közösségeket nézzük, amelyek kiszolgáltatottak a nacionalizmusoknak, akkor valamennyire logikus lehet az, hogy érzékenyek vagyunk a megbélyegzésre, a diszkriminációra, és elutasítjuk ezeket. Nem túlságosan, mert gyakorta látni, hogy éppen olyan nacionalista, megbélyegző és kirekesztő tud lenni egy kisebbségi magyar közösség is, mint a többség. És ennek is nyilván megvannak a maga szabályszerűségei, és miértjei. Ha a többséget nézzük, mondjuk a szlovákiai elitet, akkor bennük miért születhet meg, ha megszületik a nacionalizmussal való szembefordulás? Miért számolnának le? Hiszen ők nem áldozatai ilyen értelemben a diszkriminációnak.
Ha megengedi, akkor a kérdés első részével kezdem. Ön mondta azt, hogy mi kisebbségiek igen sokszor sértve érzük magunkat, és a többi emlékszik talán ugye erre a részére a kérdésnek. Hát erre azt tudom válaszolni, hogy igen, és ez helyén való, és ez egy adekvát, normális reakció, hogy bennünket, kisebbségieket érzékenyebben reagálunk bizonyos diszkriminatív, vagy diszkriminatívnak tűnő dolgokra, lépésekre a többség részéről. De azért nagyon szeretnék különbséget tenni, hogy más dolog az érzékenyen reagálni valamire, vagy sérelmi politikát folytatni folyamatosan. Mert azért a mi kisebbségünket, ne felejtsük el, nagyon sok embert a mi kisebbségünk közül ez a sérelmi politika vezérel, és ennek a sérelmi politikának a jövőképét sajnos én nem tudom, én nem látom, nem tudom, hogy ez milyen irányba megy és mit próbál megvalósítani. Természetesen el lehet sokat beszélni arról, hogy a teljes egyenjogúság és a francia forradalom jelszava, a fraternité, meg egalité, stb., de ez a meseszerű dolog. Tehát én azt mondom, hogy érzékenyen reagálni szabad, sőt kell is, hogy szenzitívek legyünk, ha velünk szemben valamit csinálnak, de azért ne alakítsunk ki hosszú távú sérelmi politikát, mert annak nagy jövője nincsen.
Határozzuk meg, hogy mire gondol, amikor azt mondja, hogy sérelmi politika, és ez miért probléma?
Hát azért arra gondolok elsősorban, a 20. századi sérelmi politikára gondolok. Nagyon sok embernek az igazi magyar történelem Trianonnal kezdődik, 1920-szal. És Trianontól kezdve mondja végig az magyar nép kálváriáját a 20. században, mi minden történt velünk, hogy kitolt velünk a nyugat, és az úgynevezett szövetségeseink is annak idején, vagy a kultúrnemzetnek számító franciák, és az angolok, és az amerikaiak, és azóta ennek, ezeknek a rossz döntéseknek a levét isszuk. Miközben ezt mondjuk, természetesen igyekszünk megfeledkezni minden egyébről, ami e körül a trianoni eseménysor körül volt, vagy kialakult, vagy esetleg megelőzte Trianont. Hogy ennek a trianoni döntésnek voltak olyan előzményei, amit úgy hívunk, hogy erőszakos magyarizáció. Hogy a gróf Aponyi Albert által Trianonban is sokszor fölemlegetett magyar felsőbbrendűségi elv, kultúrfölénynek a dolga, hogy igenis kisebbségekkel az osztrák-magyar monarchia magyar részében a kisebbségekkel igenis nagyon keményen kitoltunk és nagyon keményen diszkrimináltuk őket. Nos, ezekre a dolgokról szeretünk elfeledkezni, és csak ezt a kálvária részét mutatjuk be a kisebbségi programnak, és ennek alapján gondoljuk azt, vagy érezzük azt, vagy szoktuk hangoztatni is azt, hogy hisz velünk 95 éven keresztül csak sérelmek történtek, és ilyenkor besoroljuk ugye a két háború közti időszakot, majd a háború utáni időszakot, 45 utáni, aztán Romániában gondolom a Ceausescu időszakot elmondják, Szlovákiában is voltak hasonló dolgok, amik tény és való, hogy így van, de mi erre való hivatkozással aztán egyfajta jóvátételi igényt szeretnénk benyújtani az Európai Uniónak. Olyan értelemben, hogy megszenvedte már a nép a múltat és jövendőt, tessék most már velünk szembe valami bónuszpont politikát folytatni, nekünk többre van jogunk, nekünk igenis jár egyfajta szatiszfakció, és ilyenkor még belejön, hogy a törökökkel szembe megvédtük a kereszténységet, vagy ilyenkor a tatároktól kezdve ki mindent föntartottunk, és milyen stabilitást biztosítottunk a régiónak. Hát sajnos ez a fajta sérelmi politika és ez a fajta lépés sorozat, vagy ennek nyomán kialakult logika nem működik az Európai Unióban. Ez az, ami bennünket aztán nagyon tud frusztrálni, és jönnek az olyan összehasonlítások, amiket ugye Budapestről már nem egyszer hallottunk, hogy a moszkvai diktátum után most jön Brüsszel diktátuma, meg hogy bennünket eddig a Kremlből igazgattak, most pedig a Strasbourgi, vagy nem tudom melyik palotából akarnak igazgatni, de, és itt jön az elején említett narcizmus, természetesen mi ezt nem fogjuk megengedni, és ez ellen fölkelünk, és ez ellen keményen tiltakozunk. Holott, és most jön a válaszom az ön kérdésére, holott, ha egy kicsit körülnéznénk, és egy kicsit gondolkodnánk, igenis megtalálnánk azt a szlovák réteget, amelyik nem úgy gondolkodik, mint a szlovákoknak egy bizonyos része. És a kérdés, hogy miért? Hát azért egyszerűen, mert egy művelt, nyugatra tekintő, Európára tekintő, elsősorban értelmiségi rétegről van szó, de nagyon sokszor vállalkozók is vannak közöttük, akik már fölismerték, hogy a nyugati az európai orientáció, az európai értékrend, az európai lehetőségek sokkal többet nyújtanak, és nekik, többségieknek is igenis nyújtanak, hisz a gyerekeiket küldhetik különféle nyugat-európai egyetemekre, hisz vállalkozhatnak különféle nyugat-európai országokban, hisz elmehetnek és munkát vállalnak, és taníthatnak különféle egyetemeken, tehát a többségi nemzetnek is van nyernivalója ebből az együttműködésből, és ezeknek az embereknek úgy látszik nem olyan rövid az emlékezetük, mint nagyon sokunknak, olyan értelemben, hogy tudják, hogyha ezt a szabályrendszert, az európai együttműködés szabályrendszerét nem fogadjuk el, akkor nekünk nincs más lehetőségünk, csak a másik oldal szabályrendszerét elfogadni, és ez a másik oldal jelenleg a Putyin által vezetett Oroszország. Képtelenség és naivság elgondolni, vagy azon spekulálni, hogy itt nagyhatalmak határvidékén, kelet és nyugat között egy 5 milliós Szlovákia, egy 10 milliós Magyarország, vagy egy 20 milliós Románia majd önálló módon meg tud élni, és meg tudja tartani a függetlenségét, és létrehoz egyfajta igazság paradicsomát, ahol nem lesznek meg a nyugati képmutatások, és nem lesz ott a keleti brutalitás, és mi ezzel egyfajta irányt adunk, vagy példát adunk az emberiségnek, hogy így kell élni. Nem igaz, nevetséges, megvalósíthatatlan, és nincs is hozzá meg semmifajta alapanyagunk, sem gazdasági, sem personális személyiség alapalapunk nincs meg ehhez. Tehát én reszketek ettől a megoldástól, vagy megoldási kísérlettől, és nagyon sok szlovák barátom reszket tőle, és fél tőle, és ezek az emberek természetes módon szövetségeseink, és azt mondják, hogy fiúk, gyerünk, együtt csináljuk a dolgot, mert számunkra ez az egyetlen elfogadható lehetőség.
Ön pszichiáter, és bizonyára ezeket a folyamatokat, mint elemző, mint közéleti ismeretekkel és tapasztalatokkal rendelkező ember tág perspektívában átlátja. De pszichiáterként biztos azt is, arról is van valamilyen tapasztalata vagy tudása, hogy egy átlagember, akinek megvannak a maga hétköznapi, magánéleti nyűgjei, félelmei, szorongásai, hogyan reagál ezekre? Valóban látja ezt, hogy Kelet, Nyugat, Brüsszel, Moszkva, vagy hallja a híreket, félti az állását a szlováktól, a magyartól, mindig valakitől félti. Hogyan lehet ezeket a nagy képleteket magánviszonyokra, az átlagember viszonyaira, nyelvére lefordítani? Hogyan lehet a napi interakciókban valamilyen módon kamatoztatni ezt a tudást, vagy bevinni, egyáltalán becsatornázni?
Nem tudom, emlékszik-e még, amikor arról beszéltem a tréningeink kapcsán, hogy helyi véleményformáló embereket szerveztünk be a tréningekbe, azokkal dolgoztunk, azoknak próbáltuk megtanítani ezeket a technikákat. Ugye mondtam, hogy a pap, a polgármester, a rendőrparancsnok, a vállalkozó, az iskolaigazgató vagy tanár, ezekkel az emberekkel foglalkoztunk, tudnék, társadalompszichológiailag egyértelműen bizonyítást nyert, hogy az úgynevezett local opinion leader, tehát helyi véleményformáló ember, ennek igenis van egy holdudvara. És nagyon sok ember az adott településen a helyi véleményformáló ember viselkedése alapján alakítja ki a saját véleményét. Ehhez a helyi véleményformálóhoz méri magát, ezzel hasonlítgatja össze magát, és ennek a hatására még az értékrendszere is nagyon sokszor változik. Tehát, ha mi meg tudjuk nyerni például a vegyes lakosságú vidéken a helyi véleményformálók többségét, meg tudjuk nyerni egy együttműködési politikára, meg tudjuk nyerni egy toleráns magatartás politikájára, meg tudjuk nyerni arra, hogy probléma esetén a párbeszédet válasszák, ne pedig a brutális konfliktus megoldást, a brachiális erőszakot, akkor igenis nagyon komoly lépéseket teszünk előre, független attól, hogy fönt a nagy politikába nem egyszer ezeket a kisebbségi konfliktusokat vagy problémákat nagyon tudatosan a saját szájízük és a saját elképzeléseik szerint alakítják az úgynevezett nagy politikusok. Higgyel nekem, hogy nincs olyan nagy súlya a parlamentben elhangzott beszédeknek az egyszerű állampolgár számára, mint aminek akkor van, ha a polgármestere megszólítja őt, és elmeséli neki, hogy Józsi, figyeljetek ide, ezt a helyzetet így is, meg amúgy is meg lehet oldani, és inkább ügyeljünk a biztonságra, erre-arra, és ezt nem csak a polgármester teszi, hanem a doktor úr is a faluban, a tanár úr is a faluban, esetleg a rendőr is. Szóval ezek mind-mind-mind olyan apróságok, melyeknek még egyszer mondom, nincs látványos nyoma. De az ilyen sok apróságnak köszönhetően az országos politikában igenis megjelennek bizonyos változások. Például mi mindig azt mondtuk, amikor kezdtünk a Márai Sándor Alapítványba dolgozni, hogy az összes feszültséget nem tudjuk megoldani, és nem is lehet, és erre nincs is kompetencián, de legalább próbáljunk meg olyan technikákat, amivel mederben lehet tartani ezeket a feszültségeket. Nos, nem kis büszkeséggel mondom, hogy hál' Istennek az elmúlt 25 év folyamán Szlovákiában legalább mederbe tudtuk tartani, nem voltak erőszakos, agresszív, brachiális, tehát kézzel történő agressziók, nem voltak véres összecsapások, és ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy hát lehet, hogy egyenlőre ez a maximum, amit el tudunk érni. Igaz, hogy nem szeretjük egymást, igaz, hogy nem imádjuk egymást, de azt szoktuk megkérdezni, miért és Svájcban a franciák, a németek és az olaszok és a többiek ezek imádják egymást. Nem, nem kell, hogy imádják egymást, csak kialakítottak egy olyan együttműködési modellt, és ehhez egy olyan jogrendet, amely Rogán nem is engedi, hogy ezeket a határokat túllépjék, és az embereknek a döntő többsége el is fogadja ezt, és megpróbál ezek szerint élni. Biztosan vannak olyan helyzetek, amikor a fogát csikorgatja az ember, hogy ezt is meg kell tennem, de utána rájön arra, hogy hosszú távon csak is ez az élhető modell, csak is ennek van értelme, hisz ha kitörne egy konfliktus, egy háborús helyzet, vagy ne egy Isten bármi hasonló konfliktus, ugye nehezen lehetne elképzelni azt, hogy ennek a konfliktusnak csak a szlovákok, vagy csak a magyarok, vagy csak a románok lennének a szenvedői. Nem, mindannyian szenvedői lennénk, és az embereknek elég nagy része már úgy józanabbul néz körül, maga körül, és azt mondja, hát is tulajdonképpen nem nyomorgok, megvan a házam, megvan a lakásom, autóm van, élni tudunk, bevásárolni tudunk, élni tudunk, és viszonylag nem nyugati szinten, de kezdünk közeledni hozzá, így megy az élet, érdemes-e ezt kockáztatni azért, hogy egy bizonyos helyzetben az asztalra csaphassunk, és azt mondhassuk, hogy mégiscsak nekünk van igazunk, mert a magyar igazság ismét győzött. Szóval én köszönöm, és örülök annak, és köszönöm az itt élő lakosoknak, hogy inkább e szerint az európai, nyugat-európai modell szerint viselkednek, és alakítják a mindennapi cselekedeteiket, mintha itt még naponta meg lenne a vendettának, a bosszúállásnak és az azonnali reakciónak a modellje, hogyha bennünket sérelem ér, akkor azonnal vissza kell adni a sérelmet, aztán meglátjuk, mi lesz a vége. Hát a vége megjósolható, ilyen politikában mindig a kisebbik fél szokott veszteni, adott esetben a magyar kisebbség vesztene. Tehát nem hiszem, hogy nekem értelmiségiként vagy helyi véleményformáló emberként szabad lenne, vagy meg lenne engedve, hogy ilyen játékba vezessen bele azokat az embereket, akik rám figyelnek, akik meghallgatnak engem, akik tanácsot kérnek tőlem. Úgy gondolom, hogy az a fajta modell, amit én kívánok, én kínálok nekik, még mindig jobb, annak ellenére, hogy sokszor úgy tűnik, hogy túl nagy kompromisszumokat kötöttünk, ám de élünk, és viszonylag jól élünk, és ennek van valami fajta perspektívája. A másik modellnek nem látom a perspektíváját.
Azért az utóbbi hónapok eseményei, élményei azt mutatják, hogy a félelem nagyon könnyű helyen áll, nagyon könnyen intenzifikálható, felerősíthető, és bizony a korábban elképzelhetetlen, vagy nehezen elképzelhető tetlegesség, fizikai erőszak is nagyon könnyen bekövetkezhet. Erről szól a balkáni menekültválság nagyon sok drámai helyzete. Miért van ilyen, miért áll ilyen könnyű helyen a félelem? Miért rettegnek ilyen könnyen az emberek? Az idegentől, a másiktól, a menedékkérőtől?
Nézze, van egy elméletem, vagy egy elképzelésem, amelynek a lényege az, hogy a negatív előjelű érzelmeknek, tehát érzed például a félelmet is, a szorongást is, rendkívül fontos szerepe van a fajfenntartásban. Ha nem kísérnének bennünket ezek a negatív előjelű érzelmek, konkrétan még egyszer mondom a félelem, és akkor nem ijednénk meg az ellenségeinktől, akkor azok könnyen megközelítenének bennünket, tönkretennének. Tehát évezredek óta kihegyezett füllel és nyitott szemmel és orral járjuk a világot, illetve valamikor az erdőséget és a mezőt, és figyelünk arra, hogy nincs-e valami körülöttünk, ami veszélyeztetné a mi helyzetünket. Ha végignézünk az állatokon, egyébként ugyanaz, a mai napig még megtalálható a kutyánk, ha egy pillanatra megijed, vagy hall egy furcsa hangot, már is hegyezi a fülét, ugye, de a házi állatok is, és a vadon élő állatok is, vagyis ott van ez a negatív előjelű, ám de rendkívül pozitív hatású érzelem. Most az ember az elmúlt 5-6 ezer évben, vagy 3-4 ezer évben, nem tudom, ahogy kezdte hát civilizálódni lassan, kiépít olyan életkörülményeket, hogy egyre jobban tudja marginalizálni, tehát a partvonal felé, a periféria felé szorítani ezt a negatív előjelű érzelem csoportját, hisz van rendőrség, vannak törvények, vannak szabályok, amelyek védenek bennünket, vannak megegyezések, együttélési modellek, és bízni is kell egymásba. Szóval mondhatnám sokáig, hogy mi minden alakult ki az elmúlt 2-3-4 ezer évben, aminek hatására a negatív előjelű emóciókat, érzelmeket a perifériára tudtuk szorítani. Természetesen nagyon sok embernél ma is ott van végig, ugye, ezekre szoktuk mondani, hogy nézd ezt a paranoid típusú fickót, ez mindent veszélyt lát, veszélyt szimatol. Nem olyan egyszerű mondjuk egy ilyen emberrel együtt élni, aki a baktériumokat is megszámolja a levegőben, és mindig tudja, hogy valaki veszélyezteti őt. Nos, megtanultunk tehát ebbe, az inkább ebbe a bizalmi légkörbe, együttműködési légkörbe dolgozni és élni, ám de ez nem azt jelenti, hogy a félelem belőlünk kiveszett volna. Sőt, parkolópályára van állítva, de az intenzitása egy minimális frusztráció, egy minimális gerjesztés után fölébred, vagy visszanyeri az erejét, és majdnem azzal az intenzitással dolgozik, amilyen intenzitással dolgozott évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt. Na most itt gondolom, vagy itt tartom nagyon felelőtlennek azokat a politikai csoportokat és azokat a politikusokat, akik időről időre erre a meglevő, ám de szunnyadó állapotban lévő, ám de meglevő negatív alapérzelmekre hatnak, vagy megpróbálnak ezek segítségével dolgozni. És mondom, egy alapvető érzelemformáról van szó, melynek az ereje és a hatása szinte ellenőrizhetetlen, főleg ha tömegméretekben mutatkozik meg. Hát valahol ez történt a menekültekkel kapcsolatban is, és látjuk, hogy ez sajnos egy nagyon-nagyon eredményes politika, hisz a menekültek még közelünkben sem voltak. Mi már tudtuk, hogy nem szeretjük őket, hogy veszélyesek, hogy el akarják venni a mi munkahelyünket, hogy az életünkre törhetnek, hogy terroristák lehetnek, és fertőző betegséget hozhatnak ránk. És ez a fajta negatív érzelemcsoport kialakított végül is egy olyan állapotot, olyan közállapotokat hozott létre, ahol már a racionális hangnak, a racionális érvelésnek nagyon kevés és nagyon kis helye jut. Ilyenkor már nagyon nehéz beszélni, és nagyon nehéz felszólalni, és nagyon nehéz békességre csitítani az embereket. Példákat, százait tudnánk mondani, csak a 20. századból is nagyon sok ilyen példát, ugye. Emlékszünk, láttán ön is, vagy többen látták azt a fényképet, egy német gyárban készült a 30-as évek közepén, vagy másik felében, amikor a gyár minden munkás egy nagy gyűlésen, vagy ezer ember látszik a fényképen, és mindenki heil, tartja a kezét a helyi Hitler-Hitlerző üdvözésre, és egyetlen egy ember van ott közöttük, aki karban fog, vagy összefont kézzel ül, egyébként ezt az embert nagyon gyorsan ki is emelték onnét, és koncentrációs táborba végezte az életét. De ezzel csak azt akarom mondani, amikor tömegméreteket ölt a félelem alapján kihozott, vagy előbányászott élet, és ez meghatározóvá válik a társadalomba, akkor már nagyon késő van megpróbálni ezt moderálni vagy modifikálni. Tehát ilyen értelemben a megelőző dolgok és a preventív lépések a szükségesek, és ezért fontos az, hogy bizonyos jelenségekre rögtön a kezdet kezdetén, latinul azt mondják instatu nascendi, a születés pillanatában rámutassunk, és merjük megmondani, hogy ez veszélyes és ez rossz, és ezt ne csináljuk. És ilyenkor nem szabad, hogy bizonyos nacionalista felhangok működjenek bennünk. Gondolok olyan felhangokra, hogy hát ezek a misziaink, hát ezek azért alapjában becsületes magyar gyerekek, ez hozzátartozik a folklórunkhoz, nem olyan veszélyes dolog ez, mint ahogy gondolnátok. Ezek mind kimagyarázkodások, ezek mind egyfajta menekülési stratégiának a részét képezik, hogy nekünk ne kell ilyen határozottan véleményt formálni, és ne kell ilyen kimutatni azt, hogy ezzel kapcsolatban mit gondolunk. Mondom, amikor már teljességében kifejlődik ez a képlet, és meghatározza a társadalom viselkedését és gondolkodását, akkor már nagyon nehéz ellene tiltakozni.
De van módszere a megelőzésnek, és ezeknek a módszereknek kitűnő ismerője Huncsik Péter, vele beszélgettünk. Köszönöm szépen a beszélgetést, Péter, és remélem, hogy sokakhoz eljut majd írásban is, és így a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszán is az a módszer és azok a módszerek, amelyeket ön művel, ön gyakorol. Köszönöm szépen még egyszer, hogy a vendégünk.
Köszönöm én is, és üdvözlök mindenkit a térségben, a barátaim és az ismerőseim közül. Minden jót kívánok!
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.